hogy a legjobb előadás díját Székely Csaba Bányavirág című művének színrevételéért a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompla Miklós Társulata és a Jóri Stúdió előadása kapta. Végül a zsűrű úgy döntött, hogy a legjobb férfi alakítás díját Bányai Kelemen Barna Székely Csaba Bányavirág című előadásában nyújtott alakításáért kapja.
A közönség zsűri díja. Székely Csaba Bányavirág című művének színrevitele, a Jóri Stúdió és a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompla Miklós Társulata.
Kedves hallgatóink, a Kulturpresszóban a nemrég elhunyt Kötő József színház történész bejelentőjét hallgattuk archív felvételről 2011-ben, amikor a Gyergyószentmiklósi kisebbségi színházak kollokviumán hát bejelentették, hogy a Bányavirág mindenféle díjat elvitt. Ugye 2011-ben volt a bemutatója, októberben a Bányavirágnak, és ez alkalommal pedig azért beszélgettünk mindkét bányáról, mert jövő hét végén úgy néz ki, hogy egyeztetési nehézségek miatt mindkét bányát bezárják, de addig szombaton és vasárnap, még akik nem látták, megnézhetik.
Arról a két bányáról beszélünk, amelynek közel 6 éves pályafutása alatt, hát külföldre, határon túlra is sikerült elvinni, ott is kibányázták azok üzenetét, tartalmát. Most pedig a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház két bányájának alkotói, Sebessén Aba rendező, Nagy Dorottya színésznő, Lázok János egyetemi tanár lesz a vendégünk, de várjuk a bányavakság román rendőrét, Florint is.
Szóval, mi ennek a sikernek a titka?
Ja, nem tudom, már tudnám, akkor nagyon jó lenne. Nem, ilyen csemegével nem szolgálhatok. De az biztos, hogy a folyamatos önkeresés, a folyamatos kíváncsiság vezérelt bennünket, engem, és hát nyilván, hogy ehhez kell egy adag szerencse is, tehát ezt ne felejtsük el.
Tehetségről szó sincs nyilván, persze.
Hát nem tudom, azt van vagy nincs, azt majd az utókor eldönti, de hát az biztos, hogy ezt talán el tudom mondani, hogy ez feltétele egy jó színház csinálásnak, a kíváncsiság, a nyitottság, és nyilván egy jó csapat. Úgyhogy szerencsét is említettem, hát nyilván, hogy ehhez kellett egy olyan szöveg, mint a Székely Csabáé, olyan alkotótársak, mint akikkel végig játszottuk és végigélveztük a próba folyamatot, mint Nagy Dorottya, Bányai Kelemen Barna, Viola Gábor és Kovács Botond, természetesen a zenei segítség is, a Cerán Csaba, meg a Lukács Ildikó díszlettervező, hát és alámerültünk a Marosvásárhelyi Vármészárosok bástyájában is. Nem remélt sikereket hozott ez a magunkban nézés, ez az elmerülés és ez a közös játék.
Tulajdonképpen ez volt az első olyan Jórik produkció, ami annyira sikeres volt, hogy a Nemzeti Színház meghívta, megvette, befogadta, és tulajdonképpen a Jórikkal együtt vitte színre.
Valóban így volt, tehát ezt tudni kell, hogy régóta folyik egy interkulturális dialógusra alapuló projektje a Joriknak, és abban az évben, 2011-ben ez volt az egyik bemutatandó darabunk, ezt augusztus 20-án mutattuk be, igazából Jorik színekben, a Mészárosok bástyájában. Abban az évben került szerencsénkre Gáspári Katila vezérigazgatása alá Marosvásárhelyi Nemzeti Színház, ő is megnézte az előadást, és hát egy közös szerencsés döntés alapján úgy döntöttünk, hogy közös lovakat fogunk a szekér elé, és ez szerencsés döntésnek bizonyult. Tehát októberben, miután megjártuk a kollokviumot is, vagy azelőtt, pontosan már nem tudom, lényeg az, hogy koprodukcióként folytatta az útját 2011 őszétől a Bányavirág.
Gyakran elhangzik, hogy a színházi előadások tükröt tartanak a közönségnek, de a Bányavirág és a Bányavakság nem csak tükröt tartott, hanem rólunk is szólt. Rólunk írták. Talán ezért is szerettük annyira, és éveken át többször is újra néztük, hiszen éreztük, hogy ezeket tényleg rólunk írták. Nagyszüleink, rokonainkról és mi magunkról.
De igen, valóban így van, de igen, tehát amikor először elolvastuk a szöveget, talán erről tudna ő többet mesélni, hiszen volt nekem egy ilyen titkom, hogy úgy adtam nekik, úgy kértem fel őket a szerepre, hogy ők nem is tudták, hogy mit, miben fognak játszani. Tehát Viola Gábortól elkezdve Dodin keresztül senki nem tudta, hogy mit fogunk játszani, de elvállalták.
De valamiért féltél a szövegtől, történet?
Nem, tehát ez rendezőnek egy hihetetlen élvezet, amikor először látja a színészek arcán megeleveni a szájából kijövő szöveget, hogy ízlelgeti, hogy reagál először a szövegre. Ez nagyon-nagyon egy különleges csemege ilyenkor a rendezőnek. Na és hát soha nem felejtem el, a vár udvarán igazából a bástya előtt leültünk, és elkezdtük olvasni a szöveget, és hát közösen sírtunk, nevettünk, nem tudom a könnyektől, hogy mi ez, mi lesz ebből, hogy lesz, de hát hihetetlen reveláció volt mindannyiunk számára. Nyilván én azelőtt már ismertem a szöveget, és hát öröm volt nézni az arcukat, ahogy ezt először prima vista elolvassák.
Akkor halljuk, hogyan emlékezik vissza Ilonka, aki nem szépségkirálynőt kellett alakítson, hanem falusi parasztasszonyt.
Hát végül is a világban még városi vagyok, csak falura költözöm. Tehát, hogy csak falusi, falubról elszármazott városi parasztasszony is az van. A vakságban ott aztán kemény-kemény porosz csaj vagyok, úgyhogy...
Sepphelyes arcú.
Igen, sepphelyes arcú. Én nagyon-nagyon-nagyon-nagyon, nekem nagyon jó emlékeim vannak a bányákról. Azt szeretném elmondani, hogy talán egy színésznő életében nem biztos, hogy mindig van, vagy egy színész életében ilyen találkozás, hogy jó a csapat, jó az előadás, jó a rendezés, szereti a néző, örömmel játsszuk, sikerünk van szakmailag. Tehát, hogy ezek mind olyan dolgok, hogy talán én most nem akarok negatív lenni, de nem biztos, hogy lesz minek az életemben ilyen, a színészi életemben ilyesmi. Tehát, hogy soha nem kellett azzal foglalkozzunk, hogy ja Istenem, akkor... Mert vannak olyan előadások, amikor úgy kicsit gyomorideggel megy be az ember, hogy na most tudjuk, hogy itt a néző egy kicsit unja, tudjuk, hogy nem biztos, hogy jó, és akkor nem elfelejtünk játszani, mert stresszeljük magunkat, mert érezzük, hogy a közönség mit érez. Tehát a bányákkal ilyen gondunk nem volt. És talán ez is az egyik sikere, hogy önfeledten tudtunk játszani, és belefeledkezni az adott helyzetbe, az adott történetbe. Nem volt semmi, és szerettük egymást, szerettünk együtt dolgozni, igaz, kevesen is voltunk, lehet, hogy ez is az egyik titka, hogy ilyen 20-25 fős előadásokban lehet, hogy nincs ekkora összhang, mert nem is lehet. Tehát, hogy nagyon-nagyon szépen alakult, ott voltunk mindig egymást, tudjuk kívülről a darabot. Még mai napig is hátul ülünk, és végighallgatjuk a jeleneteket. Meg vannak a kedvenc részeink. Ugyanúgy kacagok most is nagyon sok helyen, amikor kint ülök, és nem vagyok a színpadon. Tehát, hogy ezek olyan, és ez annyira összerántja a csapatot, és ez egy olyan egyet akarunk, egyet gondolunk, dolog lesz belőle, hogy nem is lehet rossz. És ez érződik is szerintem a színészeken is, hogy a színész játéka önfelett és boldog, és elereszti a lovakat, akkor annak nem lehet rossz. Az, aki nézi, annak biztos jó élmény.
És ez a sikernek a szele érződött már 6 évvel ezelőtt is, a kezdetek kezdetén, hogy ebből valami jó lesz.
Azt éreztük, hogy valami különleges születik, de nem gondoltunk arra, hogy most ezt posztot nyerünk, tehát de hogy mindenképp a kiinduló pont az, és minden egyes előadás próba folyamatánál ez kell legyen a kiinduló pont, nem a sikerre, nem a... Tehát az érvényeset alkotni, érvényeset, igazat, őszintét, és hogyha ez, és mindez játékosan, és hogy ez a premissza bennünk megvan, és mindannyiunkban megteremtődik ez a dolog, akkor rossz dolog nem lehet. Akkor biztos rossz dolog nem lehet. Például Viola Gábor is, aki is nagyon sok helyen megfordult, többek között a Krétakör Színháznál is, Kolozsváron nagyon sok helyen is. Ugye a Krétakör híres alkotóműhely, alternatívabb színház, merészebb dolgokat alkottak, de saját bevallása szerint a legjobb próba folyamatát élte meg ez alatt a néhány hét alatt, amíg itt volt, és igaz, elég rövid idő alatt született. És mindez
három hét volt.
Igen, mindez a játékosság szellemében. Tehát jó hangulatot sikerült teremteni. Persze ez a mindenkori rendezőnek a dolga elsősorban, és megadni a bizalmat, és oda-vissza játszani. Tehát én soha nem szerettem eljátszani a rendezőt az autoriteren, már pedig ez így van, ez így lesz, ez nem, ez egy hamis történet. Azt gondolom. Tehát az én színházi megközelítésem ez, startból. Van egy gondolatom, van egy megközelítési mód, van egy képem arról, egy érzetem, hogy mit szeretnék, de hogyha nem vagyok kíváncsi arra, hogy a másik, harmadik, negyedik alkotótársként mit gondol arról, amit én gondolok, akkor nem adom meg az esélyét, hogy igazi alkotótárs legyen, hogy igazából az eredeti ötlet, a szerző ötlete, a rendező ötlete tovább fejlődjön. És meggyőződésem, így sikerült talán igazi jó hangulatot és igazi bohóc játékot csinálni ebből a történetből. És hogyha a színész jól érzi magát a színpadon, valóban visszatér, amit Dodi mond, akkor biztos a néző is.
A Bányavirág is egyszerre volt tragédia és komédia. Hát egyszerre lehetett sírni ezen a jövőtlenségen vagy sorstalanságon, ami ránk köszönt, és éreztük, hogy ez valós. És egyszerre hát röhögtünk részben magunkon is, másunkon is, meg a színészi játékon is. Talán színpadibb részegséget nem láttunk itt Marosvásárhelyen 89 után, amit Barni rendez le Viola Gáborral, és részegség alatti verekedést, megjátszott színpadi verekedést. Ez is fontos a közönségnek, hogy emlékezetes, élményszerű alakítások legyenek. És hogy azóta rég kiózanodott Barni is, bár jövő hét végére megint be kell részegülni.
És sokszor látnánk részegen, az az igazság.
És ha már itt tartunk, érdekes volt, mert nem egy alkalommal az első sorból sikerült végignézni, és nem bedumáltam, hogy éreztem a pálinkának a szagát.
De az van,
az van.
És hát
előadás
előtt spriccelünk ilyen.
Hát ez nagy titok, de most már elárulhatjuk.
Ez a minden. Tehát, szívor,
igazából pálinkát isznak a színészek, azelőtt elküldjük őket szaunáztatni, és ebből a párából árad.
De képzeljétek, az egyik próbán bevittem pálinkát, akkor még nyáron, hogy kíváncsi voltam, hogy meddig bérek, mert ami töméte pálinkát megisznak, amit fizet az előadásban, és szerintem olyan 3-4 oldalig ment a dolog, utána kipirosodott mind a kettő, valódi pálinkát itt. Kíváncsiak voltak, hogy meddig tudják. Hát
csináltuk egy ilyen próbát, hogy mi van, hogyha azt a mennyiségű piát, és annyiszor isznak,
a magyar ember iszik meg.
Hát, tiszta vörös.
Nagyon érdekes, most, hogy mondod, erről meg is feledkeztem. Nagyon érdekes. Na lényeg az, hogy azelőtt beflitte ők ilyen kis flittelővel.
És eladás közben is, mikor nyílik az ajtó, vagy valami, akkor még ott hátul.
Na, de képzeljétek el, hogy elmentem, utána felkértek megrendezni a Nemzeti Színház Budapesten az előadást, és utána mondták az ügyelő meg az ottani ültetők, hogy abba fantasztikus volt az előadás, de hogy utána körülbelül 3 hétig kellett nekik szellőztetni, hogy az a bűz onnan a Gobbi Hilda stúdióteremből kiszálljon.
Hát igen, mondjuk ez csak stúdióban, most a nagyteremben fogjuk játszani, úgyhogy szerintem semmi esélyünk, hogy valaki is érezze a nagyteremben.
Hát,
majd nevetni úgy is fog a közönség, úgyhogy nem kell pálinka hozzá.
Szóval nem is olyan könnyű Székelynek lenni, hogy ez is a tanulsága ennek a történetnek. Sikerült ugye a kiózanodott bányai Kelemen Barnit is utolérni. A neve is sorszerűen poénos ebben a bánya trilógiában bányainak lenni. De hát senki sem kerülheti el a sorsát, halljuk akkor őt.
Mindenképpen egy nagyon fontos előadás, hogy tulajdonképpen ez a kettő, mert valahogy a kettő nekem most már így évek után, azt hiszem, hogy egy év különbséggel, de nem akarok butaságot mondani, egy év különbséggel hoztuk létre ezeket az előadásokat, és hát ugye most 5-6 év távlatából nekem ez a kettő már annyira együvé tartozik, hogy én már egy ilyen iker szerelemről beszélhetek. Nekem hát mindenképpen nagyon meghatározó előadás az életemben, és szerintem ez így is marad. Hogy egy akkora erős start volt, meg egy annyira nagy szerelem volt ez a két előadás, hogy mindenképpen én azt gondolom, hogy ez az, amire szokták azt mondani, hogy útravaló, ez az útravaló, amit én szerintem egész életemben cipelni fogok. Mármint nem teherként, nem úgy értem a cipelést, hanem hogy szeretettel hordozok és ápolok magamban.
És mitől tudott ennyire meghatározó lenni szerinted? Maga a történet, a karakter?
Hát most így hirtelen az jutott eszembe, hogy azt mondanám, hogy a körülötte lévő, az őt körülve, vagy az őket, az előadásokat körülvevő talán siker és odafigyelés és érdeklődés és stb. De közben meg azt kell mondjam, hogy én úgy érzem, és remélem, hogy nem elhamarkodott gondolat ez, hogy már a születése pillanatában valami olyan szeretetten és olyan odafigyeléssel ápolgattuk ezt a történetet. Egy ilyen közös szerelmünk nekünk ez, azt gondolom, és azért azokkal, akikkel dolgoztunk, azok mindannyian kíváncsiak voltunk. Ugye új szöveg volt, akkor nagyon, nagyon felkapott dolog volt ez a Székely Csaba írásai, és azt hiszem, hogy mi is egy picit fél nyúltunk hozzá, tehát így, mint egy hímes tojást úgy ápolgattuk a dolgot. Persze lehet vitatkozni ezzel, mert aztán belehúztunk, megnyírbáltuk a szöveget, tehát azért mégsem ragaszkodtunk, vagy ápoltuk mi azt annyira hűen, de hogy azt hiszem, hogy csillagállás, vagy ez a közös szeretet és viszony, ami mindannyiunkat ehhez segít, mind a kettőre igaz ez, hogy akkora kíváncsisággal és szeretettel dolgoztunk, hogy szerintem ez.
Te hogyan élted meg ezt a sikert, tehát emberként, színészként hogyan ért téged?
Jó helyre került a lelkemben ez a történet. Ugye nagyon sok mindenkinek köszönhetem ezt, mert nem csak az én érdemem az, hogy díjakat gyűjtöttem, de közben nem igaz ez, hogy csak gyűjtöttem, mert az előadás is rengeteget, kollégáim is rengeteget, szóval hogy ez egy ilyen közös dolog, szóval semmiképpen nem gondolom azt, hogy csak magamnak tudhatnám ezt a díjesőt, mert valóban tényleg szétdíjazták, ha lehet ilyet mondani, hogy szétdíjazták, minden esetben nagyon sok díjat elnyertünk vele, hogy egy olyan helyre került a szívembe ez, ami tovább visz, vagy tovább él bennem.
Barni, tudnál-e üzenni Dorottyának és Abának?
Nagyon-nagyon szeretem őket, és nagyon ölelem őket. Puszi!
Bányai Kelemen Barni Magyarországon nem állta meg, hogy ne hallgassa a rádiót most interneten, úgyhogy ti is röviden üzenhettek neki, mert hallgatja.
Én is nagyon szeretlek, Barnika, és várlak.
Gyere haza!
Maradj ott!
Ölellek, szerusz!
De szeretünk.
Jövő hét végére hazajön, hiszen szombaton és vasárnap két-két alkalommal játsszák a Bányavakságot szombaton és a Bányavirágot a vasárnap. És hogy halljuk is, hogy miről beszélgettünk, előkészítettünk egy rövid bejátszást, valamelyik előadáson a Bányavirágból vettünk föl egy 3 percet, és akkor azok, akik még nem látták az előadást, hát most kapnak egy kis ízelítőt.
Akarod, hogy elmondjak még egy titkot, Iván? Amikor én azt mondom, hogy elmegyek innen, hogy azt nem úgy gondoltam, hanem úgy gondoltam, hogy örökre fogok egy kötelet, és ahol ügyesen kisétálok az erdőbe. Így láttam én, jónak mondom. De meggondoltam magamat. Tudod, miért gondoltam meg magamat, Iván? Elmondom. Ilyen is miatt gondoltam meg magamat. Mert jó ember. Azért veszed véget az életének, segítsen a feleségén és rajtad is, Iván. Mert jó ember volt. Ehhez képest én azoknak ártottam volna a legtöbbet, akik szeretnek. A feleségem és a gyermekeim szívtak volna a legtöbbet az én elmenetelemmel. Azért, mert túl sokat akartam, mert az én önzésem miatt, mert azért, mert egy normális életre vágytam. De tudod-e, Iván, ha nincs olyan, hogy normális. Csak élet van. Hallod, mit mondok, jó? Hova tűntél? Én itt küldtöm nekem a lelkedet, s akkor te szarsz rá. kap be.
Mindenki kapja be! De legfőképpen te kap be, Iván! Ha bekaptad, úgyisem akadjon a torkodon.
Beszédes volt az is, hogy másfél-két percen át a színészek nem mondanak semmit, és mégis a közönség nagyon érti, nagyon-nagyon kacag, és itt mi is beszélgetjük, hogy vajon min kacagott ennyire a közönség. Tehát mi az a színészi játék és szituáció, amikor nem kell mondani semmit, csak csinálni, és a közönség ezt ennyire értékeli. És ugye oda lyukadtunk ki, hanem egyéb a híres ablakon bemászás jelenet.
Igen, a bejátszásban az utolsó monológot hallottuk, vagy az utolsó előtti monológot, és utána a kacagásból ítélve, hiszen nekem is szerencsém volt Iván te játszani egy párszor, hiszen volt olyan bevállalt előadás egy párszor, hogy Viola Gábor nem tudott eljönni, és hogy abban a helyzetbe került, hogy beugrottam a saját előadásomba, nagy élvezettel egyébként. Igen, az ablakon való bemászást hallották. Hát ott a fő téma az is egy bohóc gegre épült, vagy bohóc tréfára épült jelenet. Tehát,
ez egy olyan 10 perces
szóval. Igen, igen, de hát most, hogy így beszélgettünk erről, most egyre inkább szorul el a szívem, lelkem, szeretlek, Barnikám, gyere, hihetetlen érzések, ezek most úgy kezdenek feltörni, ezek a dolgok, hogy valóban többet nem lesz, nem is tudjuk elhinni igazából, hiszen annyi helyen nem voltunk még.
Vegyük sorra akkor a díjakat is. Tehát egy nagyon szétdíjazott, ahogy fogalmazott
Bányai
Kelemen Barna, egy szétdíjazott vagy összedíjazott előadás. Igen, az az előadás, amelyet a közönség is nagyon szeretett, nem hiába Gyergyóban a közönség díjat is elnyerte. Színész karakterek díjai is jelentősek, hiszen van szituáció benne, amikor megmutathatják magukat, és maga a rendezés is, az előadás is több díjat vitt el.
Nagyon sok fesztivál.
Tehát a szakma is, a közönség is.
Igen, tehát fesztiválok, a Nemzetiségi Színházi Kolofium 2011-ben, Gyergyószent Miklóson, Temsdi Más Fesztivál 2011-ben, 6. Deszka Fesztivál 2012-ben, a Post Fesztivál 2012, Magyar Színházak Fesztiválja Kisvárnán, Nemzetközi Új Színházi Fesztivál, Arad Forgatag Fesztivál, stb. Szakmai díjak, ez a virágról beszélek. A 19. Nemzetiségi Színházi Kolofium Gyergyószent Miklóson a legjobb előadás díja, legjobb férfi alakításért járó díj Bányai Kelemen Barninak, az Új Magyar Szó díja Viola Gábornak és a közönség díj. 12. Posztfesztivál 2012-ben a Maszkországos Színész Egyesület színész zsűri díja, a legjobb férfi alakítás díja megosztva Viola Gábornak és Bányai Kelemen Barnának, szakmai zsűri díja a legjobb előadásért járó díjat kapta az előadás. Magyar Színházak 14. Kisvárdai Fesztiválján 2012-ben Kisvárdaváros közönség díja, az Emberi Erőforrás Minisztériumának díja Sebestyén Abának, Bányának a rendezésért, Bányavirág rendezésért, és így tovább. Rátérek a vakságra, hisz arról alig került szó, de hát beszélünk valószínűleg arról is. Mind a két eladás megharadta jóval az 50-et, tehát a Bányavirága körülbelül úgy vagyunk, hogy van egy színészek általunk számolt eladás szám, ami felette van a 80-ok, tehát közel, tehát 100-100 körül van, de újra kell számoljuk az egészet. Tehát Bányavakság határon túli magyar színházak szemléje 2013-ban Budapesten szintén be volt válogatva az Országos Színházi Fesztiválra, Posztra, Magyar Színházak Fesztiválján, Kisvárdán, Nemzeti Színházi Fesztivál, végre először Bukarestben is voltunk ezzel az előadással, a Bukaresti Nemzeti Színházi Fesztiválon, Határtalan Napok Miskolcon, a díjak 6. Interetnikai Fesztiválon 2012-ben Nagyváradon a Román Rádió kisebbségi szerkesztőségének a külön díja az előadásért, a zsűri külön díja Sebestyén Abának a rendezésért, 6. Interetnikai Színházi Fesztiválon Nagyváradon. Igen, a Romániai Színházi Szövetség Uniter jelölése Bányai Kelemen Barnának a legjobb férfi mellékszereplőnek járó díjra, Florin szerepének a megformálásáért. A 13. Post Fesztiválon a legjobb férfi mellékszereplőnek járó díj Bányai Kelemen Barnának, a legjobb női mellékszereplőnek járó díja pedig Nagy Dorottyának. A Magyar Színházak 25. Kisvárdi Fesztiválján az Erdély Emmy díja, az Emberi Erőforrások Minisztériumának a díja, megosztva Bányai Kelemen Barnának és Nagy Dorottyának, a Florin, illetve Irnkó szerepének a megformálásáért. És hát kezdhetem még hosszú lista, hogy milyen hány helyen voltunk. Tehát igazából tényleg különleges, és azt mondom, milyenkor de isteni kegyelem, hogy az ember egy ilyenben részt tud venni, és hogy örömmel tudta játszani, és ehhez is kell hozzá, valljuk be.
Abban nem elég az internet, hogy felolvasd, milyen sok díjat gyűjtött be ez az előadás, és az előadás díjazta Lázok János egyetemi tanár is, aki tudom, hogy van a közönségnek egy olyan része, aki szeretné tudni, hogy miről szól az előadás, mielőtt megnézni. Nos, erre kértünk Lázok János tanár úrtól egy összefoglalót, hallgassuk meg akkor ezt is.
A drámának a témája az elnéptelenedő erdélyi falvaknak a élete, és az a jövőtlenség, ami ezeket a falvakat sújtja, és ugyanakkor a lehetséges kiutaknak, a lehetséges megoldásoknak a keresése. A cím az, hogy bányavirág, az tulajdonképpen egy rendkívül komplex metafora, amelyet a szövegben egyetlen helyen értelmez is a szerző, bányavirágnak nevezi, tekinti azokat a közösségteremtő vagy párteremtő mozdulatokat, lépéseket, amelyekkel az emberek egymásba tudnak kapaszkodni, és egymást segítik a kiutak megkeresésében. De ahogy a szöveg is mondja, ezek a mozdulatok, ezek a lépések rendkívül mélyen, rendkívül eldugottan léteznek már. Nem az a természetes állapot most, mint a falunak egykori világában, ahol a közösségi világkép jegyében közösség minden tagja egymást segítette, és egymás segítője volt a túlélésben, a falu állandó megújulásában. Na most ez a régi falu, ez az archaikus világkép és falukép a drámában csak jelzésszerűen a zenei betétekben van jelen, és itt külön ki kell emelni, hogy mennyire organikusan épül bele a zenei anyag egy furulyan előadott pentaton dallamok, szóval ezek rendkívül szép jelzések arra az egykori világra, amely azt a falut élhetővé és prosperálóvá tette. Na most a jelenlegi helyzet, amelyet a darab bemutat, az teljesen más, hiszen az összeomló gazdaság, például egy bányának a bezárása, a vegetálást sem teszi lehetővé egy-egy ilyen faluban. És akkor itt jelenik meg, nagyon groteszk ábrázolással, de rendkívül felelősségteljesen felvetve a médiának a felelőssége. Mert hogy a faluban a cselekmény szerint elszaporodik, egyre fokozódik az öngyilkosságok száma, és magyarországi tévéstáb érkezik a faluba.
Jött eszembe, nem faluba, községbe.
Igen, amit állandóan kijavít a főszereplő, hogy ez nem falu, község felmérni azt, hogy mi az oka ennek a jelenségnek. Drámának a lényege, a feszültség ennek a groteszk fordulatnak, csavarnak, az, hogy szembesülünk a falu valódi világával, és találkozunk rendkívül hangsúlyosan azzal a idillikus faluképpel és székelység ábrázolással, ami a médiának, elsősorban a magyarországi médiának felületesebb részében olyan előszeretettel jelenik meg. Ez a feszültség a két világkép között, ennek a feszültségnek a grotesz egymásba cikrázásával fejeződik be a darab. A darab főhőse, akinek romokban heber az élete, aki egy ideig rajongva követte az apját, és az apjának világmegváltó elképzeléseit, majd végzetesen megutálta, de emberségből, súlyos betegségében már több éve gondolva. Ez az ember, aki kénytelen elfojtani szerelmét is, mert férjes asszonyt nem akar magával rántani, és nem akarja a régi falusi becsülethegyében a férjes asszony szerelmét viszonozni. Tehát ez az ember végül kiáll a TV kamera elé, és mi egy ilyen egészen kiváló rendezői fordulattal a befejező részét az előadásnak egy hatalmas plazma tévén látjuk, amelyet az egyik magyar televíziótól ajándékba kap a főszereplő, és amelyen végig követheti most már orvosbarátjával együtt azt az interjút, amit a tévéstáb kérdéseire ad. Mint hogyha itt egy ilyen hipnotikus erő kényszerítené a képmutatásra, vagy a való élet helyett az idillnek a bemutatására. Ez az ember nem a saját romba dőlt életéről, nem az igazi nehézségekről beszél, hanem arról, hogy milyen szépen élünk mi itt, mert kicsivel megelégszünk, mert őrizzük a hagyományokat, és az egész létünk olyan, mint egy álom, vagy olyan, mint a téli patak, amelyik ott van a jég alatt, csak nem hallatszik a csörgedezése, de ott van, és élünk, ahogy lehet. Ez a rendkívül gazdag, metaforikus utalásokban rendkívül gazdag befejezés. Pont ez jelzi azt, hogy a média ahelyett, hogy a reális utaknak a megtalálásában segítene, valamilyen illúzió világot, álomvilágot húz rá a jelenségek értelmezésére, és amikor a szereplőket kérdezi, akkor jól érzékelhetően elvárja, hogy visszakapja ezt a kérdéseire ezt az illúzióvilágot. Na most ezt tartom a darab igazi üzenetének, hogy pontosan arra utal rá, hogy milyen óriási felelőssége van adott helyzetben a médiának abban, hogy az embereket nem a reális helyzettel szembesíti, hanem egy nosztalgikus illúzióvilágnak a nevében az elmaradottságot, a nehézségeket elkeni, és ezt hagyományőrzéssé stilizálja.
Tanár úr, illúzió az is, hogy mi most teázunk, mert még egy kortyot sem ivott, kihűl a teája.
De most melyik is foglalkoztat ez. Tehát nagyon megérintett a darab, tehát ilyen szempontból nem tudok addig teázni, amíg végig nem mondtam.
Jó, tanár úr, akkor hagyom, közben kérdezek egyet. Melyik volt a kedvenc jelenete?
A kedvenc jelenet, azok a groteszk jelenetek, több is volt, de én talán egyet vagy kettőt tudnék mondani. Amikor a bányavirágok, a mélyben szikrázó, ragyogó bányavirágoknak a szépségéről beszél a szomszédasszony, aki titokban szerelmes a főszereplőbe, behagymázza, tehát hagymát teszik ő is, hogy egy lehetséges csók ne legyen kellemetlen számára, mivel a férfi épp hagymát teszik szalonnával ő is. Ennek a jelenetnek a grotessége és az, hogy mennyire szépen van kitalálva, ez lett volna az egyik. A másik pedig az, amikor a plazma TV sugározni kezdett az interjút, és az interjú nézéshez a főszereplő úgy jön ki az apján, kiszórnak a szobájából, hogy élőhalott betegnek a vizeletes kacsájával ül le nézni azt a tévéműsort, amelyikben élete és a falu életének szépségéről, a hagyományőrzésnek és a befagyott téli patakoknak és a hegyeknek a szépségéről kezd beszélni. Tehát ezek az ellenpontozott szerkesztések, ezek az jelenetek, amelyek nagyon jól mutatják a rendezői kezet, de azt a rendezői kezet, amely akkor igazán jó, hogyha nem látszik. Mert a rendre senki sem kérdez rá, hogy miért van rend egy előadásban. Ebben az előadásban rend volt, egyensúlyban tartott két főszereplő, akik rivalizálnak egymással férfiként, de ugyanakkor végsőkig egymásra utalt jó barátok, orvos és Ivánnak a barátsága ilyen. Tehát ezek voltak azok a jelenetek, amelyek a legjobban megmaradnak az ember fejében.
És ebben az előadásban közel 6 év van benne, és nagyon sok közönség. Lázok János egyetemi tanárt hallgattuk. Sebestyén Aba, Nagy Dorottya, adósok vagytok a trilógiának a 3. részével, a Bánya vízzel. Azt nem felejtettük el, hogy 2 bányát megrendeztél, színre vittetek. Mi a sorsa a 3.?
Érik számomra, elsősorban számomra, tehát igazából be volt mutatva Magyarországon is, a múlt évben bemutatták Bukarestben is. Nem láttam, de nagyon jó híre van az előadásnak. Többen már rákérdeztek, hogy én miért nem. Úgy éreztem, még mindig úgy érzem, hogy nem érett meg eléggé számomra a téma, és hát úgy nyúljon az ember rendezői pálcához, hogyha valóban igazából érvényes és személyes mondani valója van egy történetről. Érik, azt gondolom, hogy érik. Érik bennem a dolog, tehát nem mondtam le róla, én egyszer meg fogom csinálni.
Van még 4 percünk, tudod, hogyha téged is kérdezünk meg, a tanárurat is megkérdeztük, hogy melyik a kedvenc jelenete. A tiéd melyik?
Én kedvenc jelenete?
Hagymás csókos? Vagy valamelyik más?
Mert hogy te vagy az, aki hagymát eszel, ugye az előbb hallhattuk.
Az én kedvenc jeleneteim nem azok, amelyikben én vagyok. Illetve a bányavakságban szeretem a tramvájos jelenetet, abban benne vagyok. De a virágban, hát én nem is tudom, olyan szívesen nézem, és
szinte sajnálod, hogy játszol benne.
Jaj, nem tudom, én biztos, hogy sírni fogok most szombat, vasárnap, egy jövő héten. Az egyszer biztos. Annyira kedves nekem elejétől a végéig, hogy nem, szeretem a kollégáimat benne, imádom, hogy játszanak, megvannak a kedvenc mondataim, szeretem újra és újra hallgatni a poénokat, a monológokat, tehát, hogy nekem tényleg nagyon nagy szerelem ez a bánya. Úgyhogy most mindjárt sírok, de visszafogom magam.
És én előre látom.
De eljön majd a feltámadás.
És meg fognak jelenni most jövő hétvégén, szombaton, vasárnap a Bánya nosztalgikusok, akik már látták, de elfelejtették, és újra akarják élni.
Tüntetni fognak a színház előtt.
Nem fog semmi történni, szerintem mindenki jól fogja érezni magát, mi is nagyon nagy örömmel fogjuk játszani. Nem fogunk arra gondolni, hogy az utolsó, mert akkor egy kicsit szomorú lesz minden, de nagyon-nagyon várjuk. Én személy szerint várom már, hogy játsszuk.
Ezért nem hallgatjuk el azt, hogy nem csak a ti életetekben volt nagy előadás a bányavirág, illetve a bányavakság, mert a miénket nézőkét is ugyanúgy meghatározta. Tehát, hogy ahogy itt elmondtuk, hogy a életünk 5 előadásában úgy benne van a 2.
Igen, ezt nagyon sok embertől hallottuk, tehát szakmabelitől is, és hát örömmel nyugtázzuk ezeket a dolgokat, mert na, hát valóban.
Igen, minden magyarországi ismerősünket, akik Vásárhelyre látogattak, és úgy érdeklődtek, mit lehet csinálni, küldtük vagy vittük a bányákba.
Nehéz megszólalni, valóban. Na, hát igen, hát várjuk a közönséget, valószínű sokan lesznek, és...
Tehát jövő szombaton egyelőre úgy néz ki, hogy utoljára, jövő szombaton 5 órától és 8 órától a bányavakságot játsszák a Marosvásárhelyi Nemzeti Színházban, míg vasárnap délután 5 órától, majd este 8 órától a bányavirágot. Aki még nem látta, vagy aki már rég látta, találkozzunk ott akkor. Köszönjük vendégeinknek, Nagy Dorottyának, színművésznőnek és Sebestyén Aba rendezőnek, hogy vendégeink voltak. Kulturpresszó holnap is lesz, 2:15-től. Köszönjük még egyszer szépen vendégeinknek.
Szép. Ne felejtsük, lehet, hogy csak álhír az egész. Köszönöm szépen. Bánya kacsa.